Gyertek testvéreim, hajtsuk meg fejünket ezen az estéli órán is, imádsággal boruljunk atyánkhoz. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, először is azt szeretnénk megköszönni neked, hogy egyáltalán édesatyánknak nevezhetünk. Köszönjük neked azt, hogy a te egyszülött fiadat küldted el ebbe a világba, emberré lett, valóságos emberré, valóságosan közölte velünk a te szent akaratodat, valóságosan élte meg közöttünk az igazi szeretetet, és valóságosan halt meg a kereszten is. Valóban, amikor önmagunkra kell néznünk, akkor rá kell jöjjünk, hogy milyen nagy szükségünk van az életünk megváltására, milyen nagy szükségünk van az Úr Jézus Krisztusra, arra, hogy naponta vezessen bennünket, mert egy óra sem telik el úgy, hogy ne tennénk, vagy ne gondolnánk olyan dolgokat, amelyekben nem leled örömöd. De mindenek előtt hálát adunk neked. Hálát adunk ezért a napért, hálát adunk az életünkért, hálát adunk sok-sok apró örömért, amelyben részesítettél. Köszönjük szeretteinket, akiknek a szemébe nézhetünk, köszönjük terített asztalunkat, köszönjük betegségeinket is. Urunk, te látod, hogy mi sokszor nem tudunk megállni önként. Te látod, hogy mi sokszor futunk, szaladunk, hajtjuk az életünket, a munkánkat, hajtjuk a szeretteinket is, és önként nem állnánk meg másképp, csak úgy, ha te megállítasz. Megállítasz egy szóval, megállítasz egy testvéri beszélgetéssel, egy betegséggel, és így állítasz meg most bennünket a te igéddel és igéd üzenetével. Arra kérünk most téged, hogy szent lelked erejével és világosságával mutasd meg ezt a szót. Mutasd utat nekünk. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk erre. Amen. Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Istenünk szent igéjét, amely által szólni kíván közöttünk, írva található Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelének 12. részében, a 12. verstől a fejezet végéig terjedő szakaszból. A református kalauz által mára kijelölt új szövetségi ige szakaszt olvasom tehát. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok a tag, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg, a test gyengébbnek látszó részei nagyon is szükségesek, és amelyeket a test tisztességtelen részeinek tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. Az ékeseknek azonban nincs erre szükségük, Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Keresztény testvéreim, a Krisztus test képe és leírása egy igen ismert ige szakasz a korintusi levélből. Sokan ismerik és tudják azt is, hogy Pál apostol Azért hangsúlyozta ki ezzel a hasonlattal egy gyülekezeti közösség egységét, mert Korintusban, ahová ezt a levelet címezte, különböző okok miatt megingott, instabillá vált az egység. Gondoljunk csak arra, hogy hogyan indult el a korintusiak között a pártoskodás, én Apollósi vagyok, én Pálé vagyok. Hogy elkezdtek vitatkozni különböző elvi kérdéseken, vegyenek-e fel fejfedőt az asszonyok az Isten tiszteleten. Felmerült a pereskedés kérdése is, amelyre Pál apostol nagyon komoly tanítást adott a korintusiaknak, már maga az, hogy pereskedtek egymással, gyarlóság írja a levélben, és elmondja azt, hogy inkább törjétek el a kárt, mint sem pereskedjetek. Aztán felmerült a kegyelmi ajándékok sokfélesége is, elkezdtek gondolkodni a korintusiak azon, hogy ki a nagyobb, vajon az, aki prófétál, vagy az, aki tanít, vagy az, aki gyógyítani tud, kinek nagyobb az Istentől kapott kegyelmi ajándéka, ki kapott többet, kire van tehát nagyobb szükség, kinek kell nagyobb tisztességet adni. Ilyen körülmények között írta le Pál ezt a hasonlatot, a Krisztus testének hasonlatát, mondhatnánk azt, konfliktus kezelésbe kezdett. De bizony, testvérek, a Krisztus testnek a képe nem csak a gyülekezetekről szól, hanem ha tovább folytatjuk gondolatainkat, minden egyes emberi közösségnek Krisztus testé kell formálódnia. Minden egyes emberi közösségnek. És melyik a legkisebb emberi közösség, amelyet az Isten megadott, megteremtett minden egyes lélek számára? Hát a család. Úgy a családnak, mint a közösségnek, Pál apostol szavai szerint Krisztus testévé kell válnia. Először is abból kell kiindulnunk, hogy minden ember egyedi, minden egyes ember, aki testé lesz ezen a földön, egy páratlan csillag az univerzum egén. Mindannyian, mi, akik itt vagyunk, minden egyes ember szerte a világban, a földön egy megismételhetetlen példány. És éppen ezért még a gyermekeink sem ugyanolyanok, mint mi. Hiába mondják a rokonok, a szomszédok, hogy szinte ha a száján köpte volna ki, hasonlít ránk külsőleg, belsőleg, és mégis testvérek, ugye ti is tapasztaltátok, hogy a gyermekeink a külső-belső hasonlóság ellenére mégsem ugyanolyanok, mint mi. Másodszor pedig azt kell megfigyelnünk, hogy bármiféle közösség, emberi csoportosulás, amely ezekből a másokból jön létre, meg kell küzdjön a különbözőségekből fakadó sorlódásokkal és konfliktusokkal. Nem az a természetes tehát, hogy emberi közösségben, akár a családban, akár a gyülekezetben nincsenek sorlódások, nincsenek ellentétek, nincsenek viták és konfliktusok. Az a természetellenes, ha nincs vita. De az a természetes, ha valami oknál fogva kialakul egyfajta közös gondolkodás. Testvérek, sehol sem olvassuk azt a Szentírásban, hogy boldogok a házasok. Arról olvassunk a boldog mondásokban, hogy boldogok a lelki szegények, boldogok, akik sírnak. De azt, hogy boldogok a házasok, sehol, egyetlen helyen sem olvashatjuk. És egyetlen helyen sem olvashatjuk azt, hogy boldogok a családok, hogy boldogok a gyülekezetek. Hanem Isten az igéjével sokkal inkább arra tanít, hogy hogyan tanuljuk meg a másságot, a másik egyediségét, különbözőségét elfogadni. Mind a családra, mind az a kihívottjaira, a gyülekezetre nézve egy-egy házi rendet ajánl az Isten, olyan alapvető szabályokat, amelyeket ha betartunk, akkor az egyes tagok boldoggá válnak. Boldoggá attól, hogy őt olyannak fogadták el, amilyen. Boldoggá válik attól egy közösségben az ember, ha úgy érzi, hogy őt a 2-3 talentumával, az ő kegyelmi ajándékaival elfogadták. Boldog lesz attól egy tag, ha ő is ugyanígy tud elfogadni másokat, és boldog lesz, ha ő is hozzáteheti a magáit ehhez a közösséghez. És egyáltalán boldog az ember, ha közösségben élhet. Boldog, megelégedett közösség pedig, testvérek, csak is boldog és megelégedett tagokból épülhet fel. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból, írja Pál apostol. Ha azt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? És ha azt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten úgy rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Testvérek, ahogy elolvastam ezt az ige részletet, elgondolkodtam, és azt kell mondjam, hogyha szétnézünk magunk körül a világban, csak fejekből álló családokat látunk. Vannak családok, amelyek úgy néznek ki, mintha csak fejekből állnának. Két fej, esetleg három, vezetni akarja a családot. Vagy csak kezekből. Mindenki dolgozik, vezet, tervezés és összeegyeztetés nélkül. Előfordul, hogy csak lábakból áll egy család, vagy egy gyülekezet. Mindenki megy valahová. A közösség, a test e fajta torzulásai azonban előbb vagy utóbb kirobbannak. Ha két kalapos van a családban, nem így rendezte el az Isten. Az egyikre helyezett kalapot és nadrágot, a másikra pedig kendőt és szoknyát. És nagyon nehéz ezt elfogadni, mert a mai világ azt sújkolja a nőkbe, hogy légy emancipált, légy erős, mutasd meg, hogy te mit tudsz, és elfeledkezik arról az isteni csodáról, hogy nem véletlenül kapta meg a férfi szerepet, a főszerepét, és nem véletlenül kapta a női szerepet. Mindenki teszi a dolgát ugyan, a kezekből álló családban, de nem veszi figyelembe, hogy ez egyáltalán jó-e a másiknak. Én dolgozom, érted? Én mindent megteszek, én látástól vakulásig mindent megteszek a családért, de vajon egyszer is megkérdezte, hogy jó-e ez nektek? És amikor csak lábakból áll a család, mindenki a maga útján akar járni, széthúzzák a testet, rángatják jobbra és balra, kétféle, háromféle irányban, és ennek is szakadás, törés és szószoros értelemben válás a vége. De jó lenne, testvérek, ilyenkor elővenni az Isten igéjét, az Isten házi rendjét, beleolvasni az Efézusi levélbe, beleolvasni a Kolossi levélbe, hogy megtanuljuk végre a magunk szerepe szerint a magunk helyén élni. Hogyan is ír a keresztény családról a Kolossi levél? Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan élik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban. Ti apák, ne ingerejétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. Mindenkinek szól az ige. Szól a férjhez, szól a feleséghez, szól a szülőhöz és szól a gyermekhez. És ha e szerint élnék, de sok fájdalomtól mentenénk meg magunkat. A magunk szerepe szerint a magunk helyén élni. Persze akad olyan közösség, olyan kis és nagy közösség, család és gyülekezet, ahol látszólag egy a test, megvan a fej, vannak kezek, vannak lába, fül, szem, és így tovább, és mégis a tagok nem érzik a helyükön az életüket. Miért? Mert jön az egyik, és azt mondja, én értékesebb vagyok, mint te. Én fontosabb testrész vagyok nálad. Nekem több tisztesség jár, rád nincs szükség. Család-e a család, testvérek, apa vagy anya nélkül? Közössége a gyülekezet, gyülekezeti tagok nélkül. Kimondhatja egy anya, hogy nincs szükségem a gyermekem neveléséhez apára. Kimondhatja egy lelkész, hogy nincs szükségem presbiterekre, gyülekezeti tagokra. Ki az, aki vezet, s kimondhatja, hogy merre haladjon a test? Nem más testvérek, mint maga a fej pedig úgy a családban, mint a gyülekezetben, maga az Úr Jézus Krisztus. Ő benne válik egységé a test, ő az irányító, és ő az útmutató. Mindenféle emberi közösség működésének az alapja ez. Mindenki, aki Istenhez tartozó közösségben szeretne élni, a feje mindenkinek Jézus Krisztus. És ebben a testben, a Krisztus testben minden egyes tagra szükség van. Mindenkinek meghatározott feladata és meghatározott szerepe van. Még a legkevésbé szép, a legkisebb, a leggyengébb tagnak is. És ha a legkisebb tag hiányzik, ha a legkisebb tag beteg, abba az egész test testvérek beleremeg. Gondoljunk csak a csonka családokra. Én igazán tudom, milyen csonka családban felnőni. És tudom, hogy mennyire nagy szükségem lett volna egy tiszta, őszinte apai képre. És de sokan mondják ki, felelőtlenül gyorsan is választják ezt a lehetőséget. De sokan nem küzdenek meg azért, hogy megtanulják elfogadni a másikat, a másságot. És mennyire hiányzik az életünkből, egy nagyon hétköznapi dolgot mondok, testvérek, a több generációs együttélés. Mennyire érezzük ennek a hiányát? Lemondunk öreg szüleinkről. Lemondunk, és a gyermekeinket nem neveljük úgy, hogy szeressék a nagymamát, a nagypapát, hogy tiszteljék őket. Pedig testvérek, én nem tudom megadni azt a gyerekeimnek, amit a nagyszülők tudnak megadni. Amit nekem kell, azt megadom, de amit a nagyszülőknek kell, azt valóban nekük kell átadniuk. És mi ettől megfosztjuk gyermekeinket, megfosztjuk önmagunkat. Minden egyes tagnak, úgy a családban, mint a gyülekezeti közösségben, két dolgot kell éreznie végre. Szükség van rám, és szükség van a másikra. És mi az, ami létrehozza a testrészek között az igazi egységet? A vérkeringés. Mennyire fontos, ugye tudjuk a saját egészségünkről, hogy mennyire fontos a vérkeringés, amelyen keresztül eljut a tápanyag, eljut minden egyes információ, minden egyes testrészhez, taghoz. Ez pedig a Krisztus testeként működő emberi közösségben nem más, mint a szeretet. Szeretetben összeforva, egy közös test tagjai, tudjunk egymásért harcolva, ha kell, vérünk ontani. Ezzel kezdtük Isten tiszteletünket. A szeretet az, amely folyamatosan utat nyit a másik felé. Mert az igazi szeretet, hogyan is szól a korintusi levélből a szeretet himnusza? Az igazi szeretet nem keresi a maga hasznát, hanem a közösség hasznát nézi. Nem kérkedik és nem fuvalkodik fel, tudja, hogy tisztesség nem csak neki jár, sőt, ahogy az ige mondja, az ékeseknek nincs is erre szükségük. Érzi, hogy valamelyik tag szenved, s vele együtt ő is tud szenvedni. Érzi, ha valamelyik testvész örül, s vele együtt tud örülni. Amikor a másik beteg vagy gyengébb, akkor nem bántja, nem vádolja, nem sajnálja saját magát, hogy neki mennyitvel több dolga akad, hanem a helyébe lép. Ez a szeretet az, amely különnek tudja tartani a másikat. Ez a szeretet, a krisztusi szeretet, amely igazi közösségét tud formálni családot és gyülekezetet egyaránt. Adja az Isten, hogy így értékeljük át mi is kis és nagy közösségeinket, így értékeljük át saját szerepünket, helyünket és feladatainkat, és így értsük meg azt, hogy fontosak és értékesek vagyunk, de fontos és értékes a másik is. Áldjon meg bennünket azzal, hogy családunk, gyülekezetünk hasonló legyen végre a Krisztus testéhez. Amen. Mennyei édesatyánk, olyan jó a te ígédben gyönyörködni, hallgatni azt és átvenni azt az üzenetet, amelyet közénk hoztál. Jó a te ígédben gyönyörködni, mert helyre rakja gondolkodásunkat, mert segít abban, hogy végre elcsendesedve végig gondoljuk eddigi életünket, és most Pál apostol szavai, ami kis és nagy közösségeink felé fordították figyelmünket. Valóban be kell valljuk, hogy időnként sokkal több fej van a családban, sokkal több kéz és láb, mint kellene. Be kell valljuk, hogy időnként képtelenek vagyunk elfogadni a másikat úgy, ahogyan van. Képtelenek vagyunk megszabadulni a dicsőségvágytól, és arra vágyunk, hogy mindenki észrevegye, milyen fontosak vagyunk mi abban az adott közösségben. Áldj meg bennünket Krisztusi szeretettel, Krisztusi szelídséggel és alázattal. Add, hogy tudjunk a helyünkön állni, hogy megértsük, hogy mi az a feladat, amelyet reánk bíztál, és add, hogy mindezt hálaadással tegyük. Ne morgolódjunk, ne zúgolódjunk, ne tartsuk ezt kevésnek, hanem minden napon értékesnek lássuk az életünket. Értékesnek lássuk azokat az adományokat, ajándékokat, amelyeket te tőled kaptunk. Add, Úr Jézus Krisztus, hogy képesek legyünk ezzel szeretetben élni, hogy minden adományunkat oda tudjuk adni a közösségünk tagjaiért. Így áld meg családjainkat, áld meg közösségünket, és add, hogy a te szent kegyelmedből valóban Krisztusi testét tudjunk formálódni. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, a dicsőség. Mindörökké. Amen. És az igéhez kapcsolódó, talán esténket betöltő rövid történetet szeretnék felolvasni. Egy kis csavar csupán. A kis csavar egy volt a sok százezer közül. Két vaslemez szorított egymáshoz a hatalmas hajón. Egy nap megszólalt. Elég kényelmetlen helyen van itt. Egy kicsit kinyújtózom, nekem is jár egy kis pihenés. A környező csavarok kétségbe esetten üvöltöttek rá, amikor meghallották, hogy lazítani akar egy kicsit. Megőrültél, kis csavar, ha elengeded a két vaslemezt, mi ketté szakadunk. A vasgerendát nem hittek a fülüknek. El ne engedjétek a lemezeket, mert akkor megingunk mi is. Szélvészként terjedt el a hír az egész hajón. A kis csavar forgat valamit a fejében. Mindenki megijedt. A hatalmas hajótest, még a gondolattól is remegni kezdett, a kis csavar kieshet a jobból. A vékony és vastag vaslemezek, a hajóbordák, a vasgerendák üzenetet küldtek a kis csavarnak. Nagyon kérünk, légy szíves, és maradj nyugodtan. Ha te lazítasz, veszélybe kerül az egész hajó, egyikünk sem fogja elérni a kikötőt. Ne tedd ezt velünk. Ezt hízelgett a kis csavar büszkeségének. Eddig eszébe sem jutott, hogy ő ennyire fontos a többiek számára. Visszaüzente, maradok, ahol vagyok. Adja Isten, hogyha ilyen kis csavarok vagyunk, több százezer mellett, érezzük azt és halljuk meg a vasgerendák és lemezek és hajóbordák üzenetét, hogy maradj a helyeden, mert szükség van rád. És az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.